We are delighted to welcome you.
Örömmel üdvözlünk benneteket ezen a gyönyörű estén, az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza általános fiatalnők gyűlésén. Már nagyon vártuk, hogy láthassuk ragyogó arcotokat, és érezzük nagyszerű lelkiségeteket. Thomas S. Manson elnök, aki ezen a gyűlésen elnököl, engem kért fel a gyűlés vezetésére. Én Elaine S. Dalton, a fiatalnők általános elnöke vagyok. Megtiszteltetés, hogy velünk van ma szeretett prófétánk, Thomas S. Manson elnök, továbbá a tanácsosai, Harry B. Eyring elnök és Dieter F. Uchtdorf elnök, valamint Russell M. Nelson és Dietad Christopherson elder a 12 apostol kvórumából, Bruce C. Hafen és Craig C. Christensen elder a 70-ek kvórumából. Nagyra becsüljük e fivéreket, és köszönjük sugalmazott papsági vezetésüket. Az emelvényen foglalnak helyet szeretett tanácsosaim is, Marian Cook és N. M. Dibb nővér. Tisztelettel köszöntjük a segítőegylet általános elnökségét, az elemi általános elnökségét, valamint a fiatalnők általános testületének jelenlévő tagjait. Üdvözöljük mindazokat, akik személyesen vagy valamilyen más módon ma velünk vannak. A gyűlés zenéjéről az East Mill Creek, Salt Lake Cottonwood és Olympus környék fiatal nőiből álló kórus gondoskodik. Vezényel Mary Lee Webb és orgonán kísér Linda Margetts. A kórus most elénekli a Mission If You Szentjei című himnuszt. A nyitóimát ezután Elizabeth Bevan mondja.
We're
Father in heaven, we come
drága mennyi atyánk, a gyűlés kezdetén eléd jövünk, és hálásak vagyunk a rengeteg áldásért, amit kaptunk tőled. Hálásak vagyunk, hogy fiatal nőként összegyűlhettünk, és kérünk, állj meg bennünket, hogy hívők legyünk a példák számára, a hívőknek. Hálásak vagyunk a prófétánkért, Monson elnökért, az ő tanácsosaiért, és kérünk, hogy áld meg őket. Hálásak vagyunk szeretett fiadért, Jézus Krisztusért, és az ő áldozatáért. Kérünk, hogy segíts nekünk, hogy érezzük a lelkedet, és hogy haza tudjuk vinni ezt magunkkal, amit tanultunk. Hálásak vagyunk mindenért, amit kaptunk. Jézus Krisztus nevében, ámen.
The choir will now favor us with.
A kórus most megörvendeztet bennünket az ő elküldte fiát című énekkel, melyet Rachel Miles, a utahi Bountiful Miller Park szövegtagja fuvolán, és Elizabeth Quigley, a Utah Westy Caseville szövegtagja oboán kísérnek. Az éneket követően N.M. Dibb nőtestvér szól hozzánk, aki a fiatal nők általános elnökségének második tanácsosa. Beszédét követően Marian Cook nőtestvért, a fiatal nők általános elnökségének első tanácsosát hallgathatjuk. Ezután megnézünk egy rövid filmet, amely olyan fiatal nőket mutat be, akik célul tűzték ki, hogy érdemesek lesznek a templomba való belépésre, és arra, hogy szent szövetségeket kössenek és tartsanak be. Ők jelképezik azt a több ezer fiatal nőt világszerte, akik úgy döntöttek, hogy erényes életet élnek. Köszönjük nekik, és köszönjük nektek is, hogy példák vagytok a hívők számára.
Thank you. I am happy to be here with you tonight.
Örömmel és őszinte alázattal tölt el, hogy veletek lehetek ma este. Inspiráló és csodás látvány nyújtotok. Remélem, hogy az édesanyám, vagy Dalton testvér aláírják az egyéni fejlődésem könyvemben, hogy teljesítettem a 4-es értéktapasztalatot, hiszen ez a beszéd bizonyára eleget tesz egy evangéliumi témáról mondott 5 perces beszéd követelményeinek. Szeretem a fiatal nőket. És szeretem a fiatal nők programját is. Ifjúságon fontos részét jelentették a fiatal nők programjai és közös tevékenységei. Szerettem a barátaimat, a nekünk tanított leckéket, az ifjúsági konferenciákat és a táborokat. Vezetőim szerettek és megtanítottak az evangélium igazságaira. Második tanúságként szolgáltak azon evangéliumi igazságokat illetően, melyeket a szüleim tanítottak. Szüleim, püspökeim és drága fiatal nők vezetőim példái voltak a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben és a tisztaságban. Készségesen követtem a példájukat, mert szerettem volna olyanná válni, mint ők. Ahogy visszagondoltam fiatal nő éveimre, rájöttem, hogy annak idején nem értettem igazán, milyen jelentős dolgok történnek az életemben. Nem ismertem fel, hogy az egyházi tevékenységben való állandó részvételem segített kialakítanom egy életre szóló mintát és elkötelezettséget Jézus Krisztus tanításainak követésére. Nem fogtam fel azt sem, hogy mindez majd felkészít jövendő életemre, mind személyesen, mind pedig feleségként, anyaként és vezetőként. Nem értettem, hogy amikor próbáltam a jót választani, azzal tiszteletben tartottam keresztelési szövetségeimet, hitet gyakoroltam, ápoltam erényeimet, és felkészültem a templomba való belépésre. Mindezt nem láttam akkor, ám kicsiny, mégis egyre nagyobb lépéseket téve, fokozatosan hívővé váltam, és példájává a hívőknek. Bár nekünk akkoriban nem volt egyéni fejlődési programunk úgy, ahogy ma nektek van, volt azonban egy ehhez nagyon hasonló programunk. Ez szintén lehetőséget biztosított a tanulásra és a tanultak gyakorlatba való átültetésére, valamint arra, hogy beszámolhassunk az evangéliumi alapelvek szerint élet terén tanúsított előmenetelünkről. Nemrégiben alkalmam volt visszatekinteni erre az élményemre, amikor egy barátom és példaképem, Kathy Anderson nőtestvér megosztotta velem saját Mékas lányok kézikönyvét. Anderson nőtestvér sokat fordított könyvéből, most szeretném megosztani veletek néhány részletet. Légy előzékeny és fogékony az órán. Légy becsületes minden tettedben. Fontos tudást szerezni az iskolában, ám ugyanolyan fontos az is, hogy becsületes és feltetetlen légy, és soha ne csalj. Ha teljesítesz az órán, de becstelenséged révén jellemed megbukik, akkor nem tanultad meg az igazság jelentését. Ne pletykálkodj, és ne figyelj oda mások pletykáira sem ebben a hónapban. Majd pedig próbáld meg ezt életed mindennapos szokásává tenni. Vedd észre, milyen sok kedves dolog rejtőzik családtagjaidban és barátaidban, majd pedig őszinte szívből mondd el nekik, hogy mit vettél észre bennük. Ennek köszönhetően még inkább szeretni fognak. Ne feledd azonban, hízelegned nem szabad. Csak az igazat mondhatod. Bár a most felolvasottak egy kicsi elavultnak tűnhetnek, mégis van bennük igazság. Egy fiatal nőnek, mint hívőnek, mindig udvariasnak, becsületesnek, és őszintének kell lennie, és kedves szavakkal kell szólnia. Ezek a dolgok kicsinek és egyszerűnek tűnhetnek. De a Mormon könyvebeli Alma proféta ezt tanítja. Mostán azt gondolod, hogy ez balgaság tőlem, de íme, azt mondom neked, hogy kis és egyszerű dolgok visznek véghez nagyszerű dolgokat. És a kis eszközök sok esetben megszégyenítik a bölcseket. Az élő proféták követése szellemében mostanában a fiatal nők új egyéni fejlődés értékén az erényen dolgoztam. Habár ez lehet, hogy kis és egyszerű dolognak tűnhet, tanúságomat teszem arról, hogy a 3. értéktapasztalat igen nagy hatással volt az életemre. Az értéktapasztalat megszerzéséhez tanulmányozni kell Alma 5. fejezetét. Majd listát kell készíteni arról, mit fogunk megtenni, hogy felkészüljünk a templomba való belépésre, és mindazon áldások elnyerésére, melyeket mennyatjánk megígért nekünk. Miközben Alma szavait tanulmányoztam, alázattal töltött el, hogy mennyi mindent meg kell tennem ahhoz, hogy a jó pásztor nyájába számláltassak. A naplomba feljegyzett lista a következőket tartalmazza. Azt kell választanom, hogy Istentől megszületek lelkileg, és arcomon az ő képmását hordozom. Azt kell választanom, hogy hitet gyakorlok annak megváltásában, aki engem teremtett. Azt kell választanom, hogy kiállok a gonoszok közül, és elszakadok tőlük. Azt kell választanom, hogy levetkőzzem a kevésséget, kellően alázatossá válok, és fethetetlenül járok Isten előtt. Azt kell választanom, hogy megváltozom, megbánom a bűneimet, és elfogadom az Úr meghívását, hogy hozzájöjjek, és vegyek az élet fájának gyümölcséből. Naplomban a következők megtételére köteleztem el magam, melyek közül néhány valószínűleg saját kihívásaimat tükrözi. Olvasás közben még jobban magamra vonatkoztatom a szentírásokat. Derűs lesz a hozzáállásom, nem fogok siránkozni. Tiszteletet fogok tanúsítani, és nem leszek hajlandó kigúnyulni másokat. Ki fogom fejezni hálámat, különösen a hozzám legközelebb állók iránt. Rendezettebb leszek, hogy meghívjam a lelket az otthonomba és az életembe. Bűnbánatot fogok tartani, növelni fogom alázatosságomat, és el fogok tűnődni szívem lelki állapotán. Meg fogok változni azáltal, hogy Alma szavait átültetem az életembe. Azt fogom választani, hogy fokozott elkötelezettséggel egyre inkább példa leszek a hívőknek. Mivel részt vettem ebben a kis és egyszerű, egyéni fejlődési tevékenységben, nagy mértékben megnőtt a prófétákról való bizonyságom, valamint az iránti elkötelezettségem, hogy kövessem Jézus Krisztust. E célkitűzés teljesítése felkészített arra, hogy fogékonyabb legyek a lélekre, amikor legközelebb elmegyek egy egyházi gyűlésre vagy a templomra. Minden alkalommal, amikor áttekintem a naplomba írottakat, érzem a Szent Lelket. És emlékszem, mit éreztem, amikor e tapasztalaton dolgozva a konyhaasztalnál ültem. Alma 5. fejezete az egyik kedvenc fejezetemmé vált. Őszintén mondom, hogy nagyon sok áldásban volt részem, mi alatt az egyéni fejlődési tapasztalatomon dolgoztam. Az imént említést tettem Anderson nőtestvérről és a Mékas lányok kézikönyvéről. Anderson testvér Neil A. Anderson Elder a 70-ek elnökség egyik tagjának felesége, és egyben anya és nagymama is. Tetszik nekem, hogy bár sokszor költöztek, mindig pontosan tudja, hol találja a kézikönyvét, valamint a teljesítményét igazoló jelvényeket tartalmazó szalagot. Anderson nőtestvér férje oldalán állva szerte a világon tanította az evangéliumot, és az egyház hithű tagjaként a női mi volt és jóság állandó példájául szolgált. 11 éves lányként Anderson nőtestvér alig várta már, hogy beléphessen a fiatal nő programjába. Amikor végre elérkezett a születésnapja, megkapta a Mékas lányok kézikönyvét. Anderson nőtestvér így mesélt erről. A könyv elején ez volt olvasható. A Mékas csoportba tartozó lányként, majd pedig egész életed során nagy célok elérésére törekedj. Rögtön tudtam, hogy remek kaland elé nézek. Amikor hazavittem a könyvet, azonnyomban elolvastam elejétől végéig, hogy megtudjam, milyen célkitűzéseket kell teljesítenem az elkövetkezendő 2 év során. Összeszámoltam, összesen 80 célkitűzés közül lehetett választani. Nagy izgatottságomban elhatároztam, hogy ha keményen dolgozom, akkor mindet teljesíteni tudom. Vagyis mindet, kivéve egyet, hogy menj el a templomba, és végezz keresztelést a halottakért. Nem tudtam megkeresztelkedni halottakért, mert egész Floridában nem volt templom. Anderson nőtestvér elhatározta, hogy édesapja elé tárja a problémáját. Levele így folytatódik. Édesapám csupán egy pillanatig habozott. Semmi más okunk nem volt rá, hogy Utahba utazzunk. Apa mégis komoly hangon ezt felelte. Kathy, ha végzel az összes többi követelménnyel a Mékas könyvedben, akkor elviszünk a Salt Lake templomban. hogy teljesíthesd az utolsó célkitűzésedet is. 2 éven keresztül dolgoztam a Mékas könyv céljain, és 79-et teljesítettem is. Ez alatt a 2 év alatt édesapám is keményen dolgozott, hogy elegendő pénzt tudjon félretenni a templomi útra. Apám betartotta nekem tett ígéretét. Egy repülőút akkoriban túl költséges lett volna a családunk számára, így 8000 kilométert autóztunk Salt Lake Citybe és vissza. Ó, mély határtalan örömet éreztem, amikor a Salt Lake templomban halottakért keresztelkedhettem, és édesapám végezte a szertartást. Örökké hálás leszek azért, hogy édesanyám és édesapám készen álltak a templomot életem fontos részévé tenni. Bölcsen megértették, hogy miközben a fiatal nők célkitűzésein dolgozom, meg fog erősödni a hitem. Szüleim hite és áldozata mély hatással volt rám, és az utánam következő nemzedékekre. Anderson nőtestvér fiatal lányként őszintén törekedett megtenni azokat a kis és egyszerű dolgokat, amelyek segítettek neki példaértékű nővé válni, példájával a hívőknek, és ő valóban azzá is vált. Mindannyiótoknak megvan ugyanez a lehetősége. A jelenben választott kis és egyszerű dolgok hatalmas és dicső áldásokká lesznek felmagasztalva a jövőben. Ha minden nap úgy éltek, hogy az példa a hívőknek, akkor boldogabbak és magabiztosabbak lehettek. Meg fogja erősíteni bizonságotokat, segít megtartani keresztelési szövetségeiteket, és felkészítiteket a templom áldásainak elnyerésére, hogy idővel majd visszatérhessetek mennyei atyátokhoz. Törekedjünk hát mindannyian arra, hogy példa legyünk a hívőknek. Éljünk Jézus Krisztus evangéliuma szerint, és tegyünk meg mindent, amit csak kérnek tőlünk. Hittel, semmit sem kételkedvén, tiszta és erényes szívvel. Ez az én őszinte és alázatos imám. Jézus Krisztus nevében. Amen.
One of the choicest moments of a mother's life.
Az anya életének egyik legbecsesebb pillanata az, amikor karjába veszi újszülött kisleányát, és felismeri, hogy ez a tiszta lélek épp most érkezett mennyei atyánktól. Édes emlékeztető ez arra, hogy mennyei atyánk leányai vagyunk, és hogy a gyermek, ki épp csak elhagyta az ő jelenlétét, tisztán jön a földre, készen a tanulásra és a fejlődésre. Amikor távol az otthonomtól egyetemre jártam, az egyik anyák napján levelet kaptam édesanyámtól, melyben gyengéden felidézte a következőket. Ez az anyák napja nagyon különleges, mert arra gondolok, hogy már 21 éve vagyok az édesanyád, és mi kiváltság ez számomra. Mindig is éreztük, hogy különleges vagy. Máriának neveztünk el, mert azt akartuk, hogy tiszta maradj és kedves, amire a neved is utal. Nagynénéd, akit szintén így hívnak, nagyon szeretett téged, és csodaszép kézzel vart ruhácskát készített neked a névadó áldásodra, hogy arra már a hazahozatalod utáni első úrvacsora gyűlésen sor kerülhessen. Olyan kicsi voltál még. E levél olvasásakor rádöbbentem, hogy édesanyám leginkább abban reménykedett, hogy tiszta és erényes maradok. Az erény a magas erkölcsi normákra alapozott gondolatok és viselkedés mintája. Édesanyám tudta, hogy az élet nehéz lesz, és erényesnek maradni élethosszig tartó kihívást jelent majd. Azt akarta, hogy megkapjam az evangélium áldásait, hogy azok utat mutassanak és segítsenek eleget tennem ennek a kihívásnak. Ti kedves fiatal nők, már eddig is sok jó döntést hoztatok. Most alakítjátok ki az erény azon szokásait, amelyek egész életetekben ezen az úton tartanak majd benneteket. Keressetek olyanokat, akik példák a hívőknek, akik mellettetek állva támogathatnak és segíthetnek nektek erényes életet élni. Vajon miért olyan fontos nem csak a földi szüleinknek, de mennyei atyánknak is az, hogy erényesek legyünk? Az erény békességet, erős jellemet és boldogságot eredményez ebben az életben. Mennyei atyánk tudta, hogy sok döntéssel és kihívással fogunk szembesülni, de az erényes élet felkészít minket arra, hogy elboldoguljunk ezekkel. Sokatok számára a névadó áldásotok jelentette az erényes élet útján tett első lépést. Amikor úgy döntöttetek, hogy megkeresztelkedtek, konfirmáltok és elnyeritek a Szentlélek ajándékát, és amikor hetente igyekeztetek érdemesen venni az úrvacsorából és megújítani a keresztelési szövetségeiteket, fontos lépéseket tesztek előre az erényes élet útján. Ezen az úton a következő lépés az, hogy felkészülve érdemessé váljatok belépni a templomba, ahol további szent szövetségeket köttök és szent templomi szertartásokban részesültök, beleértve ebbe a celesztiális házasságot. Ehhez azonban arra van szükség, hogy erényesek legyetek. A fiatalkor meghatározó időszak, amikor kialakíthatjuk az erény azon szokásait, amelyek segítenek megtenni az örök élethez vezető szükséges lépéseket. Az első nefi 8 fejezetében található jól ismert látomás felhívja a figyelmünket arra, hogy nem könnyű az örök élethez vezető szűk és keskeny ösvényen maradni. Lehi atya leírta fiainak, milyen kihívásokkal néznek szembe azok, akik az örök élet fáját keresik, amelynek gyümölcse kívánatos, hogy boldoggá tegye az embert. Ez a fa Isten szeretetét jelképezi. Az első csoport a szoros és keskeny ösvény mentén indult el, azonban nem ragadták meg a vassudat, amely az ösvényen tartotta volna őket, és így elvesztek a sötét ködben. A sötét köd, melyet Sátán arra használ, hogy elhomályosítsa az örök élethez vezető utat, a kísértéseket jelképezi. Ezek egy része kifejezetten a nőkre irányul. Sátán idejét múltnak tünteti fel az erkölcsi tisztaságot, és kevésbé fontosnak az anyaságot. Sikeresen összezavarta a nőket a tekintetben, hogy milyen szerepet töltsenek be az Úr Isteni tervében. A sötét ködön csak az Isten szavát jelképező vasút segítségével tudunk haladni. Tanulmányoznunk kell a szentírásokban található igazságokat és parancsolatokat, és meg kell értenünk őket. Oda kell figyelnünk utolsó napi profétáink szavaira, akiknek tanításai utat mutatnak és védelmet nyújtanak számunkra. Ezen kívül még ki kell tartanunk a fiatalság erősségért normái mellett. A Lehi által látott második csoportban az emberek megragadták a vasudat, tovább haladtak a helyes irányba, és végül vehettek a fagyümölcséből. Megizlelték az igaz boldogságot, de azt csak rövid ideig élvezhették. Körülnézve ugyanis észrevették, hogy kigúnyolják őket. Így hát elszégyelték magukat, és engedtek társaik nyomásának. Ez a Sátán egyik legtöbbet használt stratégiája a fiatalokkal szemben. Fiatal nők, elengedhetetlenül fontos, hogy egységessé váljunk az igaz lelkűségben, és hogy erősek maradjunk, amikor mások gúnytűznek a tetteinkből és a hitünkből. A világ nyomásának többet között úgy tudunk ellenállni, hogy szent helyeken állunk, és nem mozdulunk. Tartózkodjatok az olyan helyzetektől, ahol kísértésnek, gúnynak vagy csúfolódásnak lehettek kitéve. Elhatározásotok, mely szerint erényesek maradtok, erőt ad nektek, hogy ellenálljatok kortársaitok negatív hatásának. A fiatalság erősségért tanácsa szerint legyen meg a bátorságotok ahhoz, hogy felálljatok a moziban vagy a videónézés közben, hogy kikapcsoljátok a számítógépet vagy a televíziót, csatornát váltsatok a rádión, vagy lerakjátok a magazint, ha olyan dolgot találtok bennük, mely nem felel meg a mennyei atyánk által felállított normáknak. Kerülnünk kell a nem helyén való tartalmakat az interneten és a mobilon, valamint a káros zenét és az érzéki táncokat. Lehet, hogy kigúnyolnak majd benneteket, vagy újjal mutogatnak rátok, lehet, hogy egyedül maradtok, de legyetek bátrak, és álljatok ellen ezen kísértéseknek. Lehi végül látta, hogy akik előre törekedtek, végig szorosan a vasútba kapaszkodtak. Nektek vajon mi segíthet előre törekednetek, és folyamatosan szilárdan kapaszkodnotok a vasútba? Hogy ezt megtehessétek, helyezzétek életetek középpontjába a szabadítót, és alakítsatok ki igaz lelkű mindennapi szokásokat. Ismerjétek meg a szabadítót, és tudjátok meg, mi mindent tett értetek. Figyelemre méltónak találom, hogy amikor ez az utolsó csoport odaért az életfájához, a földre rogytak. Alázatosak voltak. Felismerték, hogy a szabadító segítsége nélkül nem tudtak volna eljutni idáig. Ne felejtsétek el, hogy az engesztelés megtisztító ereje teszi lehetővé számunkra azt, hogy erényesek legyünk. A bűnbánat a Jézus Krisztusba vetett hit egyik cselekedete. A szabadító engesztelő áldozata tette lehetővé számodra, hogy bűneid megbocsátassanak. Határozd el, hogy minden héten érdemesen veszel majd az úrvacsorából, és életedet erényes tevékenységekkel töltöd meg, amelyek segítenek, hogy lelki erőre tegyél szert. Amint ezt megteszed, megerősödik azon képességet, hogy ellenállj a kísértéseknek, betartsa parancsolatokat, tiszta maradj, és még inkább hasonlóvá válj Jézus Krisztushoz. Az igaz lelkű viselkedés mindennapos szokásai segíteni fognak neked abban, hogy folyamatosan szilárdan kapaszkodj a vasrútba. A fiatal nők általános elnökségeként a világon minden nőhöz felhívást intézünk, hogy alakítson ki 3 mindennapos szokást. Először is nap mint nap. Reggel és este imádkozzon mennyei atyánkhoz. Másodszor, minden nap legalább 5 percet olvasson a Mormon könyvéből. És harmadszor, mosolyogjon. Miért? Mert megadatott számunkra Jézus Krisztus visszaállított evangéliuma, amely valódi boldogságot nyújt. Ne feledjétek, hogy nem vagytok egyedül ezen az úton. Amikor megkeresztelkedtetek és konfirmáltak benneteket, megkaptátok a Szentlélek ajándékát, hogy életetek minden területén vezessen titeket. Szükségetek lesz erre az útmutatásra. Ha mindig és mindenben és minden helyen erényesen éltek, az feljogosít benneteket a Szentlélek állandó társaságára. Időnként talán úgy érzitek, hogy egyedül jártok ezen az úton, de ahogy a világra jöveteletek idején szeretteitek körülvettek benneteket, most is sokan vannak körülöttetek olyanok, akik a jó irányba terelhetnek titeket. Szülők, testvérek, fiatal nővezetők, papsági vezetők, jó barátok, és még az angyalok is ott lesznek körülöttetek. Nézzetek körül ma este, és lássátok meg azokat, akik segíthetnek nektek az úton. Ezek olyan barátok, akik szilárdan kapaszkodnak a vasrútba, mindannak ellenére, amit a világ mond nekik. Barátok, akik ismerik Isten szavát és az ő profétáinak szavát, és azok szerint is élnek. Barátok, akik szent helyeken állnak, és nem mozdítják el őket a világi hatások. Barátok, akik a szabadítót és engesztelését állítják életük középpontjába, és igyekeznek nap mint nap igaz lelkűen élni. Ők azok a hívők, akik példát mutatnak nektek. Tanuljatok tőlük, ti is, kedves fiatal nők. Hadd meséljek nektek egy mékas osztályba járó fiatal nőről, a nigériai Lagosban élő Hillary-ről, aki ragyogó példát mutat. Néhány osztálytársa gúnyolta a normáit, különösen visszafogott ruházatát. Úgy döntött, hogy mindig magával fog hordani 2 példányt a Fiatalság erősségért című füzetből. Így, ha valaki csúfolni kezdi, akkor ő ad neki egy példányt, melyet megtarthat, majd elmagyarázza neki a normákat, és azt is, hogy miért tartja be azokat. A másikat pedig mindig magánál tartja személyes emlékeztetőként a normák betartására. Össze kell fognunk és segítenünk kell egymást, hogy erényes, szép vagy jónak mondott dolgokkal töltsük meg az életünket. Minden fiatal nő, édesanya és tulajdonképpen minden nő számára, aki csatlakozni szeretne hozzánk az erény ezen ügyében, azt a felhívást adjuk, hogy teljesítse az egyéni fejlődés új, az erény értékéhez kötődő feladatait. Néhány héttel ezelőtt megkértem 86 éves édesanyámat, hogy munkálkodjon velem együtt az erény érték feladatokon. Nagyszerű áldás volt ez mindkettőnknek. Amint az erény érték tapasztalatokon dolgoztunk, elmesélte, hogyan döntött el fiatal nőként az 1930-as években azt, hogy igyekezni fog erényesebben élni. Tanulmányoztuk az erénnyel kapcsolatos szentírásokat, a Család kiáltvány a világhoz című kiadványt, és a Fiatalság erősségért című füzetet is. Külön-külön leírtuk a naplónkba az abból eredő áldásokat, hogy igyekeztünk erényes életet élni. A kulcsfontosságúnak tartott áldások között mindketten kiemeltük a templomi érdemességet. Fiatal nők, ez a ti következő lépésetek. Éppen úgy, ahogyan a Salt Lake templom is kőről kőre épült fel a 40 év alatt, úgy ti is lépésről lépésre alakíthatjátok ki az erényes életet. Szövetségeket kötöttetek, hogy engedelmesek lesztek. Már meghoztatok néhány jó döntést. Az erény eme szokásai, amelyeket most alakítotok ki, segíteni fognak nektek abban, hogy folyamatosan szilárdan kapaszkodjatok a vasrútba. Soha nem lesztek egyedül az úton, mert a szabadító mindig veletek lesz, és bűnbánatot tarthattok. Megáldattatok a Szentlélekkel, hogy vígaszt és útmutatást adjon nektek. Tekintsetek életetekben azokra, akik példák a hívőknek, és igyekezzetek másoknak is segíteni az úton. Bizonyságomat teszem arról, hogy mennyei atyánk leányai vagyunk. Ő szeret minket, és mindannyiunkra figyel, bármilyenek legyenek is a körülményeink. Legyünk akár 16, akár 86 évesek, az ő leghőbb vágya az, hogy örök boldogságra leljünk. Erről teszek alázatos tanúbizonyságot Jézus Krisztus nevében. Amen.
I think that
Kisgyermekként az ember annyira ártatlan és tiszta.
Ez a csodálatos család örökbe fogadott engem, és megadatott, hogy hozzájuk pecsételjenek a templomban. Ez pedig az első ruhám, az első fehér ruhám, amelyet a névadó áldásomkor és a templomban viseltem.
A családomban én voltam az első, aki megkeresztelkedett.
A keresztelőmön fehér ruhában voltam.
Valóban éreztem, hogy most tiszta és tökéletes vagyok. És közelebb vagyok Istenhez, mint valaha.
Amikor megkeresztelkedsz, újra tisztává válsz. Ezért öltözünk fehérbe.
Amikor kisgyermekként megáldottak, fehérben voltam, mint hogy a keresztelőmön. Az a célom, hogy amikor majd elég idős leszek, hogy megházasodjak és a templomba viselsem a fehér ruhát. Mennyi atyánk leányai vagyunk. Ő szeret minket, és mi szeretjük őt.
Az erény azt jelenti, hogy lelkileg és testileg is tiszták vagyunk.
Számomra az erény az erkölcsi és nemi tisztaság megőrzését jelenti. Ez azt is magában foglalja, hogy tiszta az elménk, és tiszták a gondolataink.
Amikor a mennybe jutsz, és az Úr majd azt mondja neked, hogy erényes fiatal nő voltál, és példa voltál a hívőknek, az olyan csodálatos élmény lesz.
Isten tanújaként fogunk állni, mindig, és mindenben, és minden helyen. Azáltal, hogy igyekszünk a fiatal nők értékei szerint élni, melyek hit,
légy példa a hívőknek,
isteni természet,
a beszédben,
egyéni érték,
a magaviseletben,
tudás,
a szeretetben,
választás és felelősség,
a lélekben,
jó cselekedetek,
a hitben,
fethetetlenség,
tisztaságban,
és erény.
Ahhoz, hogy a templomon köthessek házasságot, tudom, hogy erényesnek és tisztának kell lennem.
Amikor erényes életet élsz, szerintem a világ néha megpróbálja elhitetni veled, hogy ez korlátoz téged, és egy csomó mindent nem tehetsz meg. De valójában szabadságot jelent, mert te választottad.
Az erénynek és a Szentléleknek nagyon sok köze van egymáshoz. Amikor erényesek vagyunk, életünkben jelen van a Szentlélek, ő segít, vezet és megvigasztal bennünket. Semmi kétség afelől, hogy ő mindig velünk van, ha erényesek vagyunk.
Hisszük, hogyha elfogadjuk ezeket az értékeket, és ezek szerint cselekszünk, akkor felkészültek leszünk az otthon és a család megerősítésére. Ez az, amit a legjobban szeretnék. Az a legmélyebb vágyam, hogy örökkivaló családom legyen.
Nagyon jó, hogy vannak nővéreim, akik példát mutatnak nekem.
És mindig együtt maradhatunk. Az egész örökkivalóságra. Szent szövetségek megkötésére és betartására.
A templomra emlékeztet, a célomra és a keresztelkedésemre, azokra a szövetségekre, amelyeket mennyei atyámmal és Jézus Krisztussal kötöttem.
A templomi szertartások elnyerésére.
Az erény szó azt jelenti, hogy olyan nőnek kell lenned, aki tiszta, és akinek vannak normái, hogy bármely pillanatban tisztán és szeplőtlenül beléphessen a templomba.
Olyan erős volt a lélek, és tudtam, hogy mindig erényes fogok maradni, hogy ott köthessek házasságot.
Az erény számomra azt jelenti, hogy úgy élek, mint Krisztus élne, és bár nem vagyunk tökéletesek, de alkalmazva életünkben az engesztelést, tökéletessé válhatunk.
Hogy a felmagasztosulás áldásait élvezzük.
Az erény az előfeltétele annak, hogy beléphessünk az Úr szent templomaiba, és útmutatást kapjunk a lélektől. Valóban hiszek abban, hogy egy erényes fiatal nő vagy fiatal férfi, akit a lélek vezet, megváltoztathatja a világot, de ehhez vissza kell térnünk az erényhez.
Mennyi atyánk leányai vagyunk.
Ő szeret minket.
És mi szeretjük őt.
És ő azt szeretné, hogy erényesek legyünk.
I hope you'll always remember.
Remélem, mindig emlékezni fogtok arra, amit ma este éreztetek. Most pedig örömömre szolgál, hogy én szólhatok hozzátok. A beszédemet követően a kórus elénekli a Több szentséget adjál című himnuszt, melyet Julia Marshall, a Salt Lake-i East Mill Creek szövegtagja színesít csellójátékával. Megkérdezik tőlem, hogy lehet olyan valaki a fiatal nők általános elnöke, akinek 5 fia van és csak 1 leánya? A válaszom mindig ugyanaz, úgy, hogy a lányom tökéletes, és ismerem a fiúk minden titkát. A fiaim megengedték, hogy ma este egy ilyen titkot felfedjek előttetek. Ez pedig a következő. Az erényes fiatal férfiak erényes fiatal nőkhöz vonzódnak. Ha a fiatal férfiakat még missziójuk előtt megkérdezitek, hogy elsősorban milyen jellemvonást keresnek a fiatal nőkben, akkor lehet, hogy valamilyen világi normákon alapuló jellemvonást említenek, például a külső megjelenést. Ám 2 év misszionáriusi szolgálat után visszatérve, ezek a fiatal férfiak már mások lettek. Megváltozott az, hogy mire összpontosítanak, és bár talán nem is tudnak róla, de már más elsődlegesen fontos tulajdonságot keresnek az örökkévaló társban. Az erényes, visszatért misszionárius erényes fiatal nőhöz vonzódik. Olyan valakihez, aki bizonysággal rendelkezik Jézus Krisztusról, és elkötelezte magát a tiszta élet mellett. De mi okozza ezt a hatalmas szívbéli változást? Ezek a fiatal emberek tudják, kik ők, és milyen szerepet játszanak a boldogság tervében. Tisztává tették az életüket, hogy útmutatást kaphassanak állandó társuktól, a Szentlélektől. Érdemesek rá, hogy belépjenek az Úr Szent templomába. Erényesek. Nem véletlenül mondják a szentírások, hogy a hitünkhöz adjunk erényt. Mert bizony, az erény az erényt szereti. A világosság a világossághoz ragaszkodik. Pál azt tanácsolta fiatal barátjának, Timóteusnak, légy példa a hívőknek a tisztaságban, én pedig Pál szavait visszhangozva azt mondom nektek, hogy a tisztaság erény. Bizonyára emlékeztek rá, hogy majdnem 1 éve elnökségünk megmászott egy hegyet, és kibontotta a Vissza az erényhez aranyszínű zászlaját. Szerte a világon felszólítottuk a fiatal nőket és a nőket, hogy keljenek fel és ragyogjanak zászlóként a nemzetek előtt. Ennek eredményeként a fiatal nők alapeszméjéhez és az egyéni fejlődés programjához hozzáadtuk az erény értékét, hogy ez a szívetekbe vésődjön. Nektek és a ti időtökre adatott ez a kiegészítés, melyet a proféták, látnokok és kinyilatkoztatók szavai és tanításai inspiráltak. Boyd K. Packer Elder azt mondta, hogy az egyház vagy a világ történetében semmi nem hasonlítható össze a jelen körülményeinkkel. Soha semmi nem múlta felül azt a gonoszságot és romlottságot, amely most vesz körül minket. Soha nem volt nagyobb szükség a világban az erényre és a tisztaságra. Az erény értéke is jelképes színt kapott, akár csak a többi érték. Az erény színe az arany, mert az arany tiszta, ragyog, nem harsány, nem hivalkodó, értékes. Az aranyat meg kell tisztítani. Ha tiszta és erényes életet éltek, akkor az Úrban bízva és ő hozzá közelebb kerülve az élettapasztalataitok titeket is megtisztítanak, és ő olyanná teszi a szíveteket, akár az arany. Mit jelent visszatérni az erényhez? Visszatérést hirdetünk az erkölcsi tisztasághoz. Az erény tisztaság. Az erény erkölcsi tisztaság. Úgy is meghatározható, mint fedhetetlenség és erkölcsi kiválóság, hatalom és erő. Az erényes élet alapja a nemi tisztaság, bár ezt az értelmezést a világ már szinte teljesen eltörölte. Moroni proféta azt tanította, hogy az erkölcsösség és az erény a legdrágább és legértékesebb kincs. Ezek szorosan összekapcsolódnak. Nem lehet meg az egyik a másik nélkül, és mi hiszünk abban, hogy erényesnek kell lennünk. Erényetek létrehozásához és megőrzéséhez hűnek kell maradnotok isteni mi voltotokhoz, és magas erkölcsi normák szerinti gondolati és viselkedési mintákat kell kialakítanotok. Ezek a normák örökkévalók, és nem változnak. Isten profétái tanították és tanítják őket ma is. A viszonylagos igazságokkal teli világunkban az Úr normái azok, melyek örökérvényűek. Azért kaptuk őket, hogy megtartsanak bennünket azon az ösvényen, melyek visszavezetnek mennyei atyánk és fia Jézus Krisztus jelenlétébe. A tan és a szövetségek 25. szakaszában az Úr minden szeretett leányának, nektek is és nekem is azt tanácsolja, hogy járjunk az erény ösvényein. Nem vagytok hétköznapiak, nem vagytok átlagosak. Ti Isten leányai vagytok. Mindannyian magatokban hordozzátok az élet teremtéséhez szükséges szent erőt. Ez Isten egyik legnagyobb ajándéka, melyet becses leányainak adott, és a normák szerinti erényes életet élve vigyáznotok kell erre az ajándékra. Gondolataitokat és tetteiteket tisztasággal kell óvnotok, és ezt az erőt meg kell tartani. Ha így tesztek, akkor megerősödtök és áldást kaptok. Ti, a családotok és az elkövetkező nemzedékek is. Brigham Young elnök azt tanította, hogy Sion ereje fiai és leányai erejében rejlik. Vigyáznotok kell az erényetekre, és másoknak is segítenetek kell, hogy felemelkedjenek a bennük rejlő isteniséghez. Minden értelemben az erény őrei vagytok. David O. McKay elnök azt tanította, hogy a nő legyen saját teste királynője. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Azt kérdezem hát tőletek, ha mi nem állunk ki az erény mellett, akkor ki más fogja ezt megtenni? Nemrég hallottam, hogy egy csoport fiatal nő Peruban megmászott egy hegyet, és kibontotta zászlaját a világ előtt. Virginia államban egy másik csoport fiatal nő a vezetőivel együtt leírta a bizonyságát, és perui társaihoz hasonlóan kibontották zászlójukat a világ előtt. Kaliforniától Costa Ricáig sokaktól kaptam fényképeket olyan fiatal nőktől, akik elkötelezték magukat az erény mellett, és példaként járnak a világ előtt az ahhoz való visszatérésben. Fiatal nőkoromban vezetőink azt kérték tőlünk, hogy válasszunk magunknak egy szimbólumot, amely az eljövendő életünket jelképezi, azt, hogy mivé akarunk válni Isten leányaiként. Aztán ezeket a szimbólumokat kitűztük a bandellósá, amely akkoriban divatban volt. Ezek a sálak aztán a mi személyes zászlóink lettek a világ előtt. Én a fehér rózsa szimbólumát választottam, mert a rózsa egyre szebb lesz, ahogy kinyílik, és azért fehéret, mert ez a tisztaságot jelképezi. Arra biztatlak titeket, hogy gondoljátok át, vajon mi lenne a ti személyes zászlótok, ha csak egyetlen üzenetet küldhetnétek a világnak. Néhány évvel ezelőtt a lányommal és két barátunkkal túrázni mentünk a Teton-hegységbe. Mivel kalandra vágytunk, megkérdeztük a parkőrt, hogy van olyan útvonal, melyet csak kevesen ismernek. Erre ő beszélt nekünk egy réteket, patakokat és sziklás területeket átszelő járatlan ösvényt, amely elvezet a régi tóhoz, majd pedig végcélunkhoz, a falnak nevezett nagy sziklához. Pont erre vágytunk. Nagyjából elmagyarázta, merre kell mennünk, majd azt mondta, maradjanak a hegy magasabb részein. Ne menjenek le a fűzfákhoz, mert ott medvék lehetnek. Figyeljék a kőhalmokat, azok mutatják majd az utat. Ezek a mesterséges kőhalmok környezetbarát útjelzőként szolgáltak a túrázóknak. Másnap korán reggel nekivágtunk. Egy ideig lent haladtunk a fűzfák között, ami igencsak aggasztott. Aztán megláttuk az első útjelzést a domboldalon, és felmentünk. Jelzéstől jelzésig haladtunk a hegyen. Időnként úgy tűnt, mintha eltévedtünk volna, mert már jó ideje mentünk anélkül, hogy egy másik jelzést láttunk volna. De végül megkönnyebbülésünkre megint észrevettünk egyet, és így tudtuk, hogy minden rendben van. Hatalmas, sziklás területhez értünk, ahol csak egymás segítségével tudtunk felmászni a sziklákra. Ez kihívást jelentett, de estére elértük a csodaszép régi tavat. Itt vertük fel a sátrainkat. Minden irányba gyönyörű kilátás tárult elénk. Megérte hát a kitartó hegymászás. Korán reggel azonban sűvítő szél hangjára ébredtem. Köd szállt le a tóra, és szinte semmit sem láttunk, egyetlen irányba se. Összecsomagoltuk a sátrakat és a hálózsákokat, majd a tavat megkerülve elindultunk felfelő, végső úti célunkhoz, a falhoz. Soha nem tett még ilyen boldoggá a megérkezés, és azzal mindannyian így voltunk. Oda mentünk a hatalmas gránitfalhoz, és megpuszíltuk. Végre megérkeztünk. Ma este előttetek állva azt a felhívást intézem az egyházban lévő fiatal nőkhöz, hogy keljenek fel, és térjenek vissza az erényhez. Ézsaiás szavaival szólva, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, hogy megtanítson minket az ő utaira, és mi járjunk az ő ösvényein. Az erény ösvénye nem egy jól kitaposott út. Átvezet az élet rejtjein, patakjain, régi tavain, és bizony a sziklás helyein is. Időnként csak egymás segítségével tudunk előre haladni. Az út talán fárasztó, de ha készen állunk, akkor a jutalom örökké való lesz. A hegymászás során ne hagyjátok el magatokat, ne menjetek le a fűzfákhoz. Maradjatok fenn a hegyen. Isten becses leányai vagytok. Amikor megértjük isteni mi voltunkat, az mindent megváltoztat. Az öltözködésünket, a beszédünket, azt, hogy mit tartunk fontosnak, és hogy mire összpontosítsunk. Nem szabad a világot követnünk. Bár valódi kilétünket eltakarhatják a hibák vagy bűnök fellegei, de képesek vagyunk a változásra. Megfordulhatunk, bűnbánatot tarthatunk, és visszatérhetünk az erényhez. Fel tudunk mászni a fűzfák fölé. A szabadító engesztelése nektek is és nekem is rendelkezésünkre áll. Ő mindannyiunkat hív, hogy jöjjünk hozzá. Erényes életetek megadja nektek a hegymászáshoz szükséges önbizalmat, hatalmat és erőt. Emellett pedig megáldattok a Szentlélek állandó társaságával. Kövessétek a kapott sugalmazásokat. Cselekedjetek azok szerint. A járatlan ösvényünk útjelzőihez hasonlóan a Szentlélek is mindent megmutat nektek, amit meg kell tennetek. Tanít és tanúbizonyságot tesz Krisztusról, aki kijelölve az utat előttünk jár. Személyes erényességetek által nem csak a Szentlélek állandó társaságát élvezhetitek. Ez képessé tesz benneteket olyan döntések meghozatalára is, amelyek segítenek abban, hogy érdemesek legyetek belépni a templomba, ahol szent szövetségeket köthettek, és betartva azokat elnyerhetitek a felmagasztosulás áldásait. Készüljetek fel lelkileg, és legyetek érdemesek a mennyei atyánk színe elé lépni. Készüljetek fel már most a templomra, az Úr hegyére. Soha ne tévesszétek szem elől a templomot, mint célt. Tisztán és erényesen járuljatok az ő színe elé, és akkor el fogjátok nyerni az áldásait, méghozzá mindazt, amije van. Szentházában megtisztítanak, tanítanak, és hatalommal ruháznak fel titeket, és rábíznak benneteket az ő angyalaira. Winston Churchill szavait idézve, melyek a II. Világháború egyik kritikus órájában hangzottak el, fel kell ismernünk, hogy minden férfi és fiatal nő életében elérkezik egy különleges időszak, amikor úgymond vállon veregetik, és lehetőséget kap valami nagyon különleges és páratlan dolog elvégzésére. Mi nagy tragédia, ha ez felkészületlenül, avagy méltatlanul találja őket arra, ami az ő nagy pillanatuk lehetett volna. Kritikus időszak ez. Titeket épp most veregetnek vállon. Most készültök fel arra a munkára, amely a ti nagy pillanatotok lesz. Most készültök fel az örökkévalóságra. Amikor tavaly elhívtak a fiatal nők általános elnökének, és épp végeztem Manson elnök irodájában, egy csokor fehér rózsából kivett egyet, és nekem adta. Ahogy átnyújtotta, rögtön tudtam miért. Visszaemlékeztem arra az időre, amikor még fiatal nő voltam. Az erény jelképeként választottam a fehér rózsát, az én személyes zászlómat. Vajon honnan tudta Manson elnök? Hazavittem a gyönyörű rózsát, kristályvázába tettem, és az asztalomra állítottam, ahol minden nap szem előtt lehetett. A rózsa nap mint nap személyes tisztaságom és erényem fontosságára, valamint rátok emlékeztetett. Személyes tisztaságotok lehetővé teszi számotokra, hogy jóra törekvő erő legyetek a világban, és igaz lelkű hatást gyakoroljatok rá. Én tényleg hiszek benne, hogy a lélek által vezérelve egyetlen fiatal nő is meg tudja változtatni a világot. Legyen ez a célunk. Legyen ez a szívünk vágya. Legyetek áldottak, míg arra törekedtek, hogy erényesek maradjatok. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Young women of the choir, thank you.
Köszönjük a fiatal nők kórusának, hogy gyönyörű szavaitokkal és felemelő zenétekkel tanítottatok bennünket. Őszinte köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik ma este beszéltek, és akik a csodálatos zenét szolgáltatták. Most pedig abban a kiváltságban van részünk, hogy meghallgathatjuk szeretett prófétánkat, Thomas S. Manson elnököt. Manson elnök beszédét követően a kórus és a gyülekezet elénekli a Hűek a hithez című éneket. A záróimát azután Muzna Bukhari mondja.
President Manson.
Manson elnök.
My dear young sisters, what a glorious
sight. Kedves ifjú nőtt testvéreim, mi csodás látványt nyújtotok. Jól tudom, hogy e pompás konferencia központ falain túl is több ezren gyűltek össze a kápolnákban és más helyszíneken szerte a világon. Mennyei segítségért imádkozom, miközben megpróbálok eleget tenni a lehetőségnek, hogy szóljak hozzátok. Időszerű, sugalmazott üzeneteket hallottunk a fiatal nők általános vezetőitől. Választott asszonyok ők, akik arra lettek elhívva és elválasztva, hogy utat mutassanak nektek és tanítsanak benneteket. Szeretnek titeket, ahogyan én is. Dicső időszakban jöttetek erre a földre. Az előttetek álló lehetőségek szinte korlátlanok. Szinte mindannyian kényelmes otthonban, szerető családban éltek, és van elegendő ételetek és megfelelő ruhátok. Emellett elképesztő műszaki csodák vesznek körül benneteket. Mobiltelefonon beszéltek, SMS-eztek, cseteltek, e-maileztek, internetes naplót írtok, használjátok a Facebookot és más hasonló eszközöket. Zenét az iPadon, vagy az MP3 lejátszótokon hallgatjátok. És ezzel is csak néhányat soroltam fel mindazon eszközökből, amelyek rendelkezésetekre állnak. Mindez kicsi ijesztő egy magamfajta embernek, aki akkor nőtt fel, amikor a rádiók még termetes bútordarabok voltak. A televízió pedig még nem is létezett, nem is beszélve a számítógépről vagy a mobiltelefonról. Sőt, amikor annyi idős voltam, mint most ti, a telefonvonalakon általában osztozni kellett. Ha a családunk telefonálni szeretett volna, fel kellett venni a kajlót és belehallgatni, hogy nem használja a vonalat éppen egy másik család, mivel többen osztoztunk ugyanazon a vonalon. Sokáig ecsetelhetném még, hogy miben különbözik az én nemzedékem a tiétektől. Most azonban elég, ha csak annyit mondok. Sok minden megváltozott azóta, hogy annyi idős voltam, mint ti most. Bár igen figyelemre méltó, nagy lehetőségekkel teli időszakban éltek, ugyanakkor olyan kihívásokkal kell szembenéznetek, melyek csak erre a korra jellemzőek. Például azok a műszaki eszközök, amelyeket az imént említettem, egyben lehetőséget is kínálnak az ellenségnek, hogy megkísértsen és csalárdságnak hálójába csaljon benneteket, azt remélve, hogy ezáltal birtokába veheti a sorsotokat. Ahogy eltűnődtem mindazon, amivel szembe kell néznetek a mai világban, egyetlen szó jutott az eszembe. Ez a szó egy olyan tulajdonságot fejez ki, melyre mindannyiunknak szüksége van, ám életetek e szakaszán és ebben a világban számotokra különösen fontos. Ez a tulajdonság pedig a bátorság. Ma este tehát a bátorságról szeretnék szólni hozzátok, kiemelve életetek három olyan területét, ahol a leginkább szükségetek van rá. Először arról a bátorságról fog beszélni, hogy tartózkodjatok mások megítélésétől. Másodszor arról a bátorságról, hogy tiszták és erényesek legyetek. Harmadszor pedig arról a bátorságról, hogy szilárdan kiálljatok az igazságért és az igaz lelkűségért. Hadd szóljak először a mások megítélését elutasító bátorságról. Feltehetnénk a kérdést, vajon ehhez tényleg bátorságra van szükség? Nos, én úgy vélem, sokszor előfordul, hogy az ítélkezéstől, vagy az ítélkezéssel rokonságban a pletykálkodástól, illetve a kritizálástól való tartózkodás igenis bátorságot kíván. Sajnálatos módon vannak, akik szükségét érzik mások kritizálásának és lekicsinylésének. Bizonyára ti is voltatok már ilyen emberek társaságában, és még lesztek is. Drága fiatal barátaim, nem kell újra és újra elbizonytalanodnunk, hogy miként viselkedjünk az ilyen helyzetekben. A szabadító kijelentette a hegyi beszédben, ne ítéljetek. Egy későbbi alkalommal így intett minket, hagyjatok fel azzal, hogy egymásban hibát találjatok. Amikor kortársaitok körében vagytok, és egyfajta nyomás van rajtatok, hogy ti is kritizáljatok és ítélkezzetek, akkor valóban igaz bátorságra van szükség ahhoz, hogy erre nemet mondjatok. Azt is megkockáztatnám, hogy vannak körülöttetek olyan fiatal nők, akik gyakran kívülállónak érzik magukat, éppen a rossz indulatú megjegyzések és a bíráló szavak miatt. Úgy tűnik, hogy különösen a ti korotokban az a szokás, hogy elkerülik, vagy gorombán viselkednek azokkal, akik esetleg másmilyennek tűnnek, vagy épp nem pont olyanok, mint amilyennek szerintünk, vagy mások szerint lenniük kellene. A szabadító ezt mondta. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Teréz anya, a katolikus apáca, aki élete java részében az indiai szegények között munkálkodott, ezt az igazságot jelentette ki. Ha megítéljük az embereket, akkor nem marad időnk szeretni őket. Egy barátom egyszer mesélt az egyik élményéről, mely még 10 éves lányként történt vele. Egyházközségében volt egy Sandra nevű fiatal nő, aki születési sérülés miatt szellemileg enyhén visszamaradott volt. Sandra hőnvágyott arra, hogy a többi lány befogadja, de hát látszott rajta, hogy sérült. Úgy is viselkedett, mint egy sérült. A ruhája mindig össze-vissza állt, és olykor oda nem illő dolgokat mondott. Bár Sandra eljárt a közös tevékenységekre, mindig a tanító felelőssége volt, hogy szórakoztassa, és azt éreztesse vele, hogy szívesen látják és értékelik, hiszen a lányok magára hagyták. Aztán valami történt. Egy velük egyidős lány költözött az egyházközségbe. Nancy helyes, vöröshajú, magabiztos és közkedvelt lány volt, aki könnyedén beilleszkedett. Minden lány a barátja akart lenni. És Nancy szívesen barátkozott mindenkivel. Még Sandrával is. Mindig ügyelt arra, hogy a lányt is bevegyék mindenbe. Látszott, hogy Nancy őszintén kedveli Sandrát. Persze, ezt a többi lány is észrevette, és eltűnődtek, hogy ők vajon miért nem barátkoztak azelőtt Sandrával. A vele való együttlét addigra nem csak egy elfogadható lett, de már vágytak is a társaságára. Idővel felismerték, hogy példája által Nancy megtanította őket arra, hogy Sandra mennyei atyánk egyik értékes lánya, hogy ő is tud valamit nyújtani, valamint, hogy ő is megérdemli, hogy szeretettel és kedvesen bánjanak vele, és odafigyeljenek rá. Mire Nancy és családja úgy egy év múlva elköltöztek az egyházközségből, Sandra állandó részese lett a fiatal nők csoportjának. A barátom még hozzátette, hogy attól fogva ő meg a többi lány is mindig ügyelt arra, hogy soha senki ne legyen kirekesztve, függetlenül attól, hogy miben voltak mások, mint ők. Értékes, örök leckét tanultak meg. Az igaz szeretet képes átformálni az emberi életet, és megváltoztatni az emberi természetet. Drága fiatal nőtestvéreim, kérlek benneteket, legyen meg a bátorságotok ahhoz, hogy ne ítélkezzetek, és ne kritizáljatok, és legyen meg a bátorságotok odafigyelni arra is, hogy senki ne legyen kirekesztve, hanem mindenki azt érezhesse, hogy szeretik és megbecsülik. És most a tisztasághoz és az erényességhez szükséges bátorságról szeretnék beszélni. Olyan világban éltek, ahol az erkölcsi értékeket szinte teljesen félre söpörték, ahol a bűnt felháborító módon a kirakatba állítják, és ahol körbevesznek benneteket a kísértések arra csábítva, hogy letérjetek a szoros és keskeny ösvényről. Sokfelől hallhattátok olyan hangokat, miszerint túlságosan maradiak vagytok, vagy valami nincs rendben veletek, ha még mindig hisztek abban, hogy létezik erkölcstelen viselkedés. Az Úr kijelentette, jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak, akik a sötétséget világossággá, és a világosságot sötétségé teszik. Hatalmas bátorságot kíván tőletek, hogy tiszták és erényesek maradjatok a napjainkban általánosan elfogadott gondolkodásmód közepette. A mai világ szemléletében nem igen jut hely annak a gondolatnak, hogy a fiatal férfiaknak és fiatal nőknek erkölcsileg tisztának kell maradni a házasságkötés előtt. Vajon ez elfogadhatóvá teszi az erkölcstelen viselkedést? Semmiképpen. Mennyi atyánk parancsolatai nem képezhetik alkutárgyát. Nagy erő rejlik a következő szavakban, melyeket Todd Koppel riporter, az ABC Nightline műsorvezetője mondott egyszer. Voltak éppen sikerült meggyőzni magunkat, hogy a szlogenek megmentenek minket. Lőjétek be magatokat, ha muszáj, de ne használjatok tiszta tűt. Vagy élvezzétek a szexet bármikor, vagy bárkivel, ahogy csak szeretnétek, de védekezzetek. Ne tegyétek. Nem azért, mert nem menő, vagy nem sikkes, vagy mert esetleg börtönbe vagy kórház écosztályán köttök ki, hanem azért ne tegyétek, mert nem helyes. Amit Mózes lehozott a Sínai hegyről, nem a 10 javaslat volt, hanem a 10 parancsolat, amelyek ma is érvényben vannak, idézetbe zárva. Drága fiatal nőtestvéreim, tartsátok szem előtt az örökké valóság távlatait. Legyetek éberek minden olyan dolog kapcsán, amely megfoszthat titeket az örökké valóság áldásaitól. Sok forrásból kaphattok segítséget a helyes nézőpont megőrzéséhez ezekben az engedékeny időkben. Az egyik ilyen becses forrás a pátriárkai áldásotok. Olvassátok gyakran. Tanulmányozzátok figyelmesen. Irányítsanak benneteket annak figyelmeztetései. Éljetek úgy, hogy kiérdemeljétek ígéreteit. Ha még nem kaptátok meg a pátriárkai áldásotokat, tűzzetek ki egy időpontot, amikor megkaphatjátok majd, pedig és tartsátok nagy becsben az áldást. Ha valaki megbotlott az utazás során, van visszaút. Ezt a folyamatot bűnbánatnak hívják. Szabadítónk azért halt meg, hogy ezt az áldott ajándékot lehetővé tegye számotokra és számomra. Bár az út nehéz lehet, az ígéret valós. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek. Vétkeitekről többé meg nem emlékezem. Néhány éve egy másik első elnökség tette az alábbi kijelentést, és ma a ti első elnökségetek visszhangozza a kérést, idézem, a fiatalokhoz esdeklünk, hogy éljetek tiszta életet, hiszen a tisztátalan élet csak szenvedéshez, gyötrelemhez és bajhoz vezet fizikailag, lelketek pedig a pusztuláshoz vezető útra tereli. Mi dicső, és mennyire közel van az angyalokhoz az a fiatal, aki tiszta. Az ilyen fiatalnak kimondhatatlan örömben lesz része itt, ezután pedig örök boldogságban. A nemi tisztaság a fiatalság legdrágább kincse. Ez minden igaz lelkűség alapja. Idézet bezárva. Legyen meg a bátorságotok tisztának és erényesnek lenni. A ma esti utolsó kérésem hozzátok az, hogy legyen meg a bátorságotok szilárdan kiállni az igazságért és az igaz lelkűségért. Mivel a mai társadalom fejlődésének iránya messze eltér az Úrtól kapott értékektől és alapelvektől, szinte bizonyos, hogy szükséges lesz megvédenetek mindazt, amiben hisztek. Ha bizonyságotok gyökerei nem elég mélyek, bizony nehéz lesz ellenállnotok azok csúfolódásának, akik megkérdőjelezik hiteteket. De ha szilárd alapokon áll, akkor az evangéliumról, a szabadítóról, és mennyei atyánkról való bizonyságotok hatással lesz mindenre, amit csak tesztek egész életeteken át. Az ellenfél semmit se szeretne jobban, mint hogy hitelt adva a gúnyolódó megjegyzéseknek és az egyház kritizálásának, kételkedni kezdjetek. bizonyságotok, ha állandóan tápláljátok, biztonságban tart majd benneteket. Idézzétek fel velem Léhi látomását az élet fájáról. Sokakat látott, akik erősen kapaszkodva vasrútba előre nyomultak a sötét ködön át, még végül elérték az élet fáját. Miután azonban vettek annak gyümölcséből, körbejárták szemeiket, mintha elszégyelték volna magukat. Lehi eltűnődött, vajon mi váltotta ki szégyenérzetüket? Amikor körbetekintett, a vízzel telt folyó másik oldalán egy nagy és tágas épületet látott meg. És tele volt emberekkel, öregekkel és fiatalokkal is, férfiakkal és nőkkel is, és azok öltözködése rendkívül cifra volt, és éppen gúnyolódtak, és ujjukkal mutogattak azokra, akik vettek a gyümölcsből. Lehi látomásának nagy és tágas épülete azokat jelképezi a világban, akik csúfot üznek Isten igéjéből, és kigúnyolják azokat, akik befogadják az ő szavát, és újjal mutogatnak azokra, akik szeretik a szabadítót, és a parancsolatok szerint élnek. Mi történik azokkal, akik elszégyelik magukat az efajta csúfolódásra? Lehi szavai szerint, és miután a gyümölcsöt megízlelték, elszégyelték magukat azok miatt, akik csúfolták őket, és letértek tiltott ösvényekre, és elvesztek. Szeretett ifjú nőtestvéreim, Pál apostollal együtt jelentsétek ki a meggyőződésetekből fakadó bátorsággal, nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére. Hatán kevésnek érzitek magatotok az előtetek álló feladatokhoz, emlékeztetnélek titeket Pál apostol még egy nagyszerű kijelentésére, melyből bátorságot meríthettek. Mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Zárásképpen hadd osszam meg veletek egy bátor fiatal nő történetét, akinek tapasztalata korokon átívelően áll a bátorság példájaként, melyel kiállt az igazságért és az igaz lelkűségért. Legtöbben ismeritek az Eszterről szóló ószövetségi beszámolót. Igen érdekes és inspiráló feljegyzés ez a gyönyörű, fiatal zsidó lányról, akinek a szülei meghaltak. És így Esztert egy idősebb unokatestvére, Márdokeus és annak felesége nevelte fel. Márdokeus perzsa királynál állt szolgálatban. És amikor a király királynőt keresett, Márdokeus elvitte Esztert a palotába, és jelöltként ajánlotta, meghagyva neki, hogy ne fedje fel zsidó származását. A királynak az összes jelölt közül Eszter nyerte el a tetszését, és megtett őt királynénak. Hámán, a király udvarának legfőbb fejedelme, haragra lobbant Márdokeus iránt, mivel Márdokeus nem volt hajlandó térdet hajtani és leborulni előtte. Megtorlásképp Hámán fondolatos módon meggyőzte a királyt, hogy vannak bizonyos emberek szerte a királyság 127 tartományában, akiknek a törvényei különböznek másokétól, és nem tartják be a király törvényeit, így hát el kell őket veszélyteni. Bár nem nevezte meg őket, Hámán a zsidókra utalt, köztük Márdokeusra is. Miután a király engedélyezte Hámánnak, hogy az ügyben eljárjon, Hámán levelet küldött minden tartomány kormányzójának azzal az utasítással, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék mind a zsidókat, évfűtől a vénig, gyermekeket és asszonyokat, 13. napján a 12. hónapnak. Márdokeus egy szolgálóval megüzente Eszternek a zsidók elleni rendeletet, arra kérve őt, hogy menjen a királyhoz és esedezzen a népéért. Eszter eleinte vonakodott ettől, és emlékeztette Márdokeust, hogy a törvény ellenvaló tett az, ha bárki is hivatlanul a király belső udvarába lép, halálbüntetés járt ezért, kivéve, ha a király kinyújtja aranypálcáját, és megkegyelmez a törvényszegőnek. Márdokeus lényegre törően felelt Eszter habozására. Ezt írta neki. Ne gondold, hogy te a király házában megmenekülhetsz a többi zsidó közül, mert ha e mostani időben te hallgatsz, te és atyád háza elvesztek. Majd hozzáfűzte még ezt az elgondolkodható kérdést. És ki tudja, talán-e mostani időért jutottál királyságra? Válaszul Eszter arra kérte Márdokeust, hogy gyűjtse egybe mind a zsidókat, akiket csak tud, és kérje meg őket, hogy 3 napon át böjtöljenek érte. Ő és szolgáló leánya is így fognak tenni, majd így szólt, bemegyek a királyhoz, noha törvény ellenére. Ha azután elveszek, hát elveszek. Eszter összeszedte bátorságát, és szilárdan, rendíthetetlenül kiállt azért, ami helyes volt. Fizikailag, érzelmileg és lelkileg így felkészülve Eszter belépett a király házának belső udvarába. Amikor a király meglátta, kinyújtotta aranypálcáját, és azt mondta, megad neki bármit, amit csak kíván. Ekkor Eszter meghívta a királyt egy lakomára, melyet előkészített neki, és a lakomra során feltárta zsidó származását. Továbbá a király tudomására hozta, hogy Hámán milyen alattomos tervet szőtt a királyságban élő zsidók kiirtására. Eszter alázatos könyörgése népéért és magáért meghallgatásra talált. Eszter a böjt, a hit és a bátorság révén egy egész nemzetet mentett meg. Nektek valószínűleg nem kell majd Eszterhez hasonlóan kockára tenni az életeteket, a hitetekért, de igen nagy valószínűséggel kerültök majd olyan helyzetbe, amelyekben nagyfokú bátorságot fog megkívánni az, hogy szilárdan kiálljatok az igazságért és az igaz lelkűségért. Ismét elmondom, drága fiatal nő testvéreim, hogy bár mindig is voltak kihívások a világban, nektek sok olyannal kell szembenéznetek, melyek csak erre a korra jellemzők. Ti azonban mennyei atyánk legerősebb gyermekei közül valók vagytok, akiket visszatartott, hogy e mostani időért jöjjetek a földre. Az ő segítségével meg lesz a bátorságotok bármivel szembenézni. Bár a világ néha komornak tűnik, tiétek az evangélium fénye, amely jelzőfényként mutatja majd az utat. Őszintén imádkozom azért, hogy meglegyen a bátorságotok ahhoz, hogy tartózkodjatok mások megítélésétől. A bátorságotok, hogy tiszták és igazak legyetek, és a bátorságotok, hogy szilárdan kiálljatok az igazságért és az igaz lelkűségért, amint ezt teszitek. Példái lesztek a hívőknek, és életeteket szeretet, békesség és öröm tölti majd be. Kedves nőtestvéreim, legyen ez így. Jézus Krisztus, ami szabadítónk nevében kérem ezt. Amen.
Drága mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy itt összegyűlhettünk, hogy hallgathassuk a proféta szavát. Hálásak vagyunk az engesztelésért. Hálásak vagyunk az új értékünkért, az erényért. És kérünk segíts, hogy fiatal nőként erényesek legyünk, és követessük a parancsolatokat. Kérünk, hogy segíts nekünk, hogy felkészülhessünk a templomra, és hogy krisztusibbak legyünk, és szerethessük egymást. Hálásak vagyunk a rengeteg áldásért. Nagyon-nagyon szeretünk, és ezeket mondtuk Jézus Krisztus nevében. Amen.